Az energiatermelést is befolyásolják a klimatikus viszonyok, ez derült ki idén-nyáron idehaza, de mi lehet a megoldás hosszú távon? Hogyan védhető meg a villamosenergia rendszer az üzemzavarok okozta esetleges országos leállástól? Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az energiatermelés is hőmérséklet, pontosabban klímafüggő. Ez derült ki az elmúlt hónapokban Magyarországon is. A jelenség nem új, csak a Kárpát-medencében eddig nem ismertük, mondta az Inforádiónak nyilatkozva Munkácsi Béla, az ELTE TTK környezet és tájföldrajzi tanszék vezetője. Az egyetemi tanár emlékeztetett rá, hogy az intézményben már hosszú évekkel ezelőtt kidolgoztak egy 3 évtizedre szóló cselekvési tervet, amivel csökkenthető lenne az ország kitettsége. Munkácsi Bélát először arról kérdeztem, egyáltalán miért lehet kérdés a klíma, ha energiatermelésről beszélünk?
Akár a termelés oldaláról, akár a fogyasztás oldaláról nézve ez egy lényeges tényező. Hát ha csak a termelésre gondolunk, akkor mindjárt a szélerőművek juthatnak eszünkbe, hogy hát ha van szél, akkor azok szépen dolgoznak, ha nincs szél, akkor meg ugye nem annyira. A napelemeknél ugyanez, és hát egészen idáig Magyarországon legalábbis az volt a tévképzet, hogy hát az atomerőművek azok ebből a szempontból érinthetetlenek, de lám, kiderült, hogy mégiscsak az ilyen, hát ugye nem feltétlenül éghajlati, de időjárási jelenségek bizony akadályozhatják a működését. Ugyanakkor ezt azért már Franciaországban több éve látjuk ezt a tendenciát, hogy a nyári időszakban elsősorban a környezetvédelmi szempontok vagy természetvédelmi érdekek miatt vissza kell a teljesítményét szabályozni ezeknek az erőműveknek. És még lehetne hosszasan sorolni, hogy mi hogyan függ össze, mert ugye akár ha a hőszivattyúkat nézzük, ott is nagyon világosan látszik, hogy ezek magasabb hőmérsékleten jobban dolgoznak, alacsonyabb hőmérsékleten ugye kevésbé. Ezek azok a berendezések, amikkel manapság egyre többen fűtjük a lakásainkat a téli időszakban, és akár a levegő, a környező levegő hőjét is képesek felhasználni arra, hogy ezt a fűtési funkciót betöltsék. Szóval, hogy a termelés is ezer szálon kapcsolódik ehhez, és hát a fogyasztás is, mert hiszen nyilván azt jól láttuk most, hogy a villamosenergia fogyasztásban is ugye van egy ilyen napi ritmus, illetve azt is láttuk, hogy a hőmérsékleti viszonyok függvényében is alakul akár ez a napi ritmus is, tehát hogyha nagyon meleg van, akkor hamarabb bekapcsoljuk a légkondicionáló berendezéseket, később kapcsoljuk ki, több időt, több energiát kell rá szánni arra, hogy az épületeinket visszahűtsük, már amelyik erre rászorul. A mi házunk például nem szorult rá, mi nem kapcsoltuk be, mert ugye léteznek olyan épületek, amiket mondjuk jól megterveztek és jól megépítettek, sajnos ez egyre kevésbé tendencia azzal, hogy ma valamilyen rejtélyes okból minden épületet üvegből meg acélból próbálnak megépíteni, ennek nagyon-nagyon súlyos energetikai következményei vannak.
Most döbben rá az emberiség, hogy tulajdonképpen az energiatermelés szempontjából nem mindenható, vagy azért ez tudható volt szakmai körökben, csak a szélesebb közvélemény nem ismerte ezt a dolgot?
Én azt gondolom, hogy ezt úgy szakmai berkekben nem nagyon kellett magyarázni egymásnak, ez szerintem nyilvánvaló volt. Az, hogy a hétköznapi emberek erre nem láttak rá, az meg én azt gondolom azért van, mert a mi oktatási rendszerünk itt Magyarországon semennyire nem praktikus, és semennyire nem a valós problémákkal foglalkozik, hanem sajnos az oktatási rendszerünk olyan elméleti és síkú témaköröket vizsgál és mutat be mélységében, amik így a hétköznapi életben maradásunk szempontjából mondjuk elég nehezen hasznosíthatóak. Tehát egészen biztos vagyok benne, hogyha most ténylegesen lesz egy reform az oktatásban, akkor ezt a szempontot nagyon-nagyon hangsúlyosan figyelembe kellene venni, hogy praktikus és gyakorlati tudást adjunk át az embereknek, amik ténylegesen a hétköznapi életben apró pénzre válthatók.
Mi lehet a megoldás? Mit lehetne tenni azért, hogy ez a helyzet ne rosszabb legyen, hiszen a globális felmelegedés, a klímaváltozás újabb hőhullámokat, újabb melegedést hoz, vagyis egyre többen vesznek majd klímaberendezéseket, egyre többen kapcsolják azt be, mert, hogy mint említette, az épületek sem olyanok, nem olyan a hőháztartásuk. Szóval mit lehetne tenni most 2026-ban, vagy a következő években, hogy ez a helyzet ne rosszabbodjon, hanem legalábbis minimum szinten maradjon, vagy javuljon?
Azt gondolom, hogy javulni ez nem fog. Azért nem fog, mert egyenlőre mindenütt szerte a világban azt látjuk, hogy a rövidtávú gazdasági érdekek, bizonyos gazdasági csoportoknak az érdekei felülírják a szélesebb tömegeknek, a társadalomnak az érdekeit, a hosszú távú érdekeit. Ez nem látszik sehol megváltozni, még akkor sem, hogyha közben bizonyos jelek mutatnak arra most már, hogy itt ennek, ami történik, nagyon-nagyon súlyos gazdasági következményei lesznek hosszabb távon. Noha, ugye ezt azért már 20 éve leírták közgazdászok, és azoknak a döntéshozóknak a tudomására is hozták ezeket, hiszen éppen ezeknek a felkérésére készültek ezek a tanulmányok. Szóval, hogy elvileg mindannyian, akik itt a döntéshozatalban aktívan részt vesznek, én azt gondolom, hogy kell, hogy erről ismereteik, tudásuk legyenek, de egyelőre még nem jutottunk el oda, hogy ebből tovább tudjunk mozdulni ebből, hogy a gazdaság felülírja a társadalmi érdeket, és hát ennek mondjuk egy olyan eleme is van, hogy sajnos a döntéshozók is kénytelenek rövid távon gondolkodni, ugye mert hogy 4 éves ciklusokban történik itt a választás, tehát egész egyszerűen nem igazán motiváltak ők arra, hogy népszerűtlen intézkedéseket hozzanak, és akkor egy magyarországi példát, ha kiemelhetek, akkor mondjuk ez a rezsi csökkentés, ami hát nyilván így az átlagos fogyasztó nézőpontjából ez egy nagyon örömteli beavatkozás, pláne ha nem tudja az illető, hogy ezeket a pénzeket egy másik zsebéből a kormány vagy az állam visszaforgatta, ugye, tehát hogy a bevételek azok meg kellett, hogy jelenjenek a szolgáltatónál, mert ugye itt egy totális összeomlás következett volna be, de ebbe most nem mennék bele, csak abba mennék bele, hogy most azt látjuk, hogy nyilvánvalóan nagyon nehéz lesz ezt a rezsicsökkentett árat majd visszaemelni a helyére, ahova kellene, mert hogy az erőforrásoknak az árát, ha nem igazítjuk a tényleges költségekhez, akkor az egy túlhasználatot, egy pazarlást eredményez, és hát ezzel együtt egy nagyon súlyos és növekvő környezetterhelést is. Ez nagyon világosan látszik az európai adatsorokban, mert sok éve látjuk, hogy a primer energiafogyasztás tulajdonképpen szinte minden európai országban csökken, és hát ugye van egy-két kivétel, de közöttük nagyon határozottan Magyarország ott van az élen, vagyis hogy mi nálunk, meg ugye egy növekvő tendencia mutatkozik ebből a szempontból, ami hát semmiképpen nem előremutató. Szóval azt gondolom, hogy itt ez egyfelől egy nagyon komoly politikai döntést igényel, másfelől meg egy komoly szakmai munkát is, tehát egészen bizonyos, hogy a megújuló erőforrásokra át kellene állni, erre nagyon komoly kutatásokat kellene végezni. A mi tanszékünk az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, környezet és tájföldrajzi tanszék, 15 éve elkészítette már azt az első energiaforgatókönyvet, ami azt vizsgálta a tudományos alapossággal, hogy hogyan lehetséges átállni, és mennyi idő alatt lehetséges átállni akár teljesen a megújuló energiaforrásokra, és akkor arra jutottunk, hogy hát ez egy körülbelül 30 éves folyamat lenne, és azért szükségszerű, mert ezek azok, amelyeknek sokkal kisebb a környezeti terhelése, vagy sokkal kisebb lehet, mert hogy ezt is lehet természetesen rosszul csinálni, de ezt legalább lehet jól csinálni. És hogy szembe helyeztük ezt mondjuk például az atomenergiával, amit sajnos nem lehet jól csinálni, és ahol a nagy környezeti károk és a nagy terhelés az éghajlatra, abban az építési időszakban következik be, Ugye amikor azt a rengeteg betont meg kell önteni, ott a rengeteg cementet le kell gyártani, ez egy olyan brutális szén-dioxid kibocsátással jár, rögtön ennek az életciklusnak az elején, amit aztán 40 évig tart, mire 50 évig tart, mire ledolgoznak ezek az erőművek, és akkor még mindig nem lesznek azon a nagyon alacsony szinten, kibocsátásban, egységi energiára vetítve, mint ahová mondjuk egy szélturbinával vagy napelemmel el lehet jutni. És hát ugye, ami nagyon fontos, hogy hát csökkenteni kellene mindenképpen a fogyasztásunkat, és ehhez ugye a hatékonyságnak az eszközeit, meg hát sajnos az árképzést is bele kell tenni ebbe a képbe, és az árképzés kapcsán ugye nyilván ez egy növekedést kéne, hogy jelentsen, amit pedig hatékonysági eszközökkel lehetne mégiscsak egy akár csökkenő pályán tartani, tehát ugye egységnyi energiának az árát biztos, hogy növelni kéne, viszont az is nyilvánvaló, hogy megvannak azok a műszaki eszközeink, amikkel az energia mennyiségét, viszont az elhasznált energia mennyiségét akár radikálisan is csökkenteni lehetne, és természetesen most arról van szó, hogy ugyanazt az energiaszolgáltatást kaphatjuk sokkal kisebb primer energia felhasználásának az árán.
Mennyibe kerülne ez a 30 évnyi átállás? Természetesen nem forintra fillére, hanem mekkora tehervállalás, mekkora teher lenne ez az ország számára, akárha a GDP-t nézzük, akárhogyha más iparágokat. Szóval számolták-e azt, hogy hogyan lehetne ezt a 3 évtizedet túlélni? Vagy lehet, hogy nem is kell túlélni, mert hogyha az energiatermelésbe, illetve az átállásba viszonylag sokat fektetünk, akkor az is egyfajta iparág, az is a GDP termelése.
Tehát ez egész pontosan így van. Igen. Mi magunk ugye nem végeztünk ilyen számításokat, mert ugye ezt ráhagynánk azokra a szakemberekre, akiknek megvan ehhez a végzettsége, mi geográfusként ennek az egésznek ugye a térbeliségét vizsgáltuk, meg hát ugye energiaföldrajzosként ezt modellezéssel igyekeztünk alátámasztani, illetve szerintem nagyon fontos az, hogy meglévő szakirodalmat, hasonló terveket, koncepciókat vizsgáltunk meg. És hát ezekből nagyon világosan kirajzolódik az, hogy más országokban ezt nem problémaként, hanem egy kitörési lehetőségként értelmezik. Például Dániában éppen 20 esztendeje publikálta a Dán Mérnökök Szövetsége azt az energiatervet, amiben ők egy külön fejezetben vizsgálták azt, hogy az a teljes mértékű átállás a megújuló energiahordozókra, ez mit jelent az ország számára, és ők azt gondolták végig, hogyha ők innovációs területen a világ elé kerülnek, mint ahogy különben ez lényegében meg is történt, nagyon sok területen, szóval, hogy az akkora export bevételeket fog jelenteni Dánia számára, hogy a 2005-ös kiindulási adathoz képest meg tudják 8-szorozni ezeket az exportbevételeket, és ez mondjuk lehet, hogy nem mond most sokat, de ha azt elárulom még, hogy ezek az energetikából származó exportbevételek már akkor sem voltak alacsonyak, mert hiszen az első 3 export tétel között szerepeltek például már akkor is a szélturbinák, szóval, hogy ez egy nagyon jelentős tétel volt Dánia gazdaságában, és ennek a 8-szorozását, ha magunk elé képzeljük, akkor láthatjuk, hogy ez a gazdaság számára nem egy hanyatló időszak, hanem sokkal inkább egy felívelő időszak. Tehát azt gondoljuk most, hogy mind a mellett, hogy törekedni kell a GDP növekedés visszafogására, mert ez már nem is tudom mióta, 60 éve nyilvánvaló minden értelmes közgazdász meg szakember számára, hogy nem lehet a végtelenségig növelni a gazdaságot. Ennek ellenére mégiscsak azt állíthatjuk, hogy egy szelektív növekedésre azért még lehetőségünk van, tehát hogy azokon a területeken, amelyek mondjuk környezetvédelmi szempontból lényegesek, ott igenis lehet és fontos a gazdasági teljesítmény további növelése.
Magyarországon milyen lehetőségek vannak? Hogy lehetne egy olyan állapotot létrehozni, ahol a fogyasztás és a termelés nagyjából egyensúlyba kerül, és nem feltétlenül a környezet teljes kizsákmányolásával zajlik? A lehetőségek szerint az összes tetőre, házra napelemet kellene szerelni, ráadásul ahhoz akkumulátort kellene csatlakoztatni, nagyon sok szélerőműre lenne szükség. Szóval mi az, amivel Magyarországon meg lehetne azt tenni, hogy sokkal kevésbé legyünk kitettek az időjárás változásnak, hogyha energia termelésről beszélünk.
Hát igen, ezek mind valóban nagyszerű lehetőségek, és ezt 2011-ben a korábban már általam említett forgatókönyvben mi ezt elég jól le is írtuk. Ezt erre van előre címmel lehet megtalálni, és valóban a lényege az, hogy decentralizálni kell teljesen az energiatermelést, és még ezen túlmenően azt gondolom, hogy egy pici szemléletváltásra van szükség abban a tekintetben, hogy itt most már nem kell nekünk az országhatárokon belül gondolkodni, és ezt egy másik kutatásunk erősítette meg, amit egy európai kutatási projekt keretében végeztünk el, és a Nature-ben jelent meg 2 évvel ezelőtt az írásunk erről. De a lényege ennek az, hogy európai léptékben kell gondolkodnunk. Tehát a környező országokkal való együttműködésben kell nekünk gondolkodnunk, és kihasználni azt, hogy egyes országoknak bizonyos tekintetben jobbak, más tekintetben meg rosszabbak az adottságaik. Tehát ha Magyarországon mondjuk mondok valamit, tehát mondjuk a vízenergia hasítása láthatóan erősen korlátok közé szorul abból a szempontból, hogy hát az esés az nálunk azért messze elmarad ahhoz képest, mint amit mondjuk Ausztriában vagy Németországban tapasztalhatunk. Tehát akkor nekünk nem kell a vízerőművi kapacitásokat fejleszteni, mert azt fejleszték ott, ahol ennek értelme van. Ugyanígy a szivattyús tározás, amik ugye nagyon-nagyon fontos, és ugye itt a kérdésben is megfogalmazódott, hogy minden háztartásban rakjunk-e akkumulátort. Nem gondolnám, hogy ez mondjuk feltétlenül szükséges lenne, inkább nagyobb központi megoldásokat volna érdemes előtérbe helyezni, mind a mellett, hogy persze az akkumulátoroknak is megvan a maga helye és szerepe, és az energiatárolást az semmiképpen nem lehet egyfajta technológiára alapozni. Ott is egy nagyon nagy sokszínűséget kell biztosítani, mert a különböző tárolási technológiák azok különböző feladatok megoldására szolgálnak és vannak optimalizálva, mint ahogy ugye a megújuló energiáknál is azt látjuk, hogy ezernyi különböző technológia van, és mindegyiknek mások az előnyei, mások a hátrányai, és ezeket a szinergiákat kell valahogy kihasználni, hogy ezek hogyan tudnak együtt működni szépen, ügyesen, mint ahogy ezt a napelemek és a szélturbinák esetében nagyon világosan látjuk, és hát mindannyian érthetjük, hogy ugye a nyári időszakban a napelemek azok, amikre nagyobb mértékben lehet támaszkodni, a téli időszakban, ahol van szelesebb, meg hidegebb a levegő, akkor pedig a szélturbináknak lesz majd nagyobb a kihasználtsága. Szóval azt gondolom, hogy itt egy nagyon komplex szemléletmódra és változásra van szükség, amelynek szerves része az is, hogy ahogy mondtam, csökkenteni kell a fogyasztást, ez mindenképpen elkerülhetetlen, de ez nem jelenti azt, hogy ez a csökkentés, ez a jól létünknek a visszazuhanását eredményezi, hanem ez egy, azt gondolom, hogy egy nagyon normális életnek a támogatását képes szolgálni. Tehát ugye az egészen bizonyosan állítható, hogy a jól létünk az nem függ az elfogyasztott energiának a mennyiségétől, legalábbis egy bizonyos szint fölött már. És ehhez pedig nyilvánvalóan elkerülhetetlen az oktatás átalakítása, hogy erre korábban már utalást tettem, mert a technológiát, ha nem tudjuk használni, ha nem vagyunk arra felkészítve, akkor az lehet, hogy nem is fog megfelelően működni, és nem fogja szolgálni a társadalmat megfelelően.
Munkácsi Bélát, az ELTE TTK környezet és tájföldrajzi tanszék vezetőjét, egyetemi tanárt hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A szélsőséges időjárásból fakadó súlyos üzemzavarok egyre jelentősebb kockázatot jelentenek a villamos energiarendszerekre. Erről írta a BME tudományos főmunkatársa legújabb tanulmányában. Hartman Bálint az Inforádiónak azt mondta, fejlesztésekre van szükség, hogy Magyarországon továbbra se legyen országos szintű rendszerleállás. A riporter Barkóczi Bence.
A tanulmányunk elsősorban azt világít rá, és ez szerintem a legfontosabb üzenete ennek a munkának, hogy nem lehet, és nem is célszerű se gazdasági, se műszaki szempontból arra törekedni, hogy ne legyenek áramszüneteink. El kell fogadni, hogy műszaki rendszereink vannak, ezekben pedig több millió komponensünk van. Berendezések, erőművek, távvezetékek, rengeteg számítógépes rendszer, Ezeknél pedig hibák, ezek természetesen elő fognak fordulni. A nehézségét ennek a komplex rendszernek tulajdonképpen az adja, hogyha nekem egyetlen egy részegységem meghibásodik, ez nagyon könnyen el tud indítani egy láncot. Az kicsit hasonló, mint amikor a dominókat elkezdjük dönteni, és utána az egész sor az egy bizonyos megállíthatatlan leborulásig eljut. Na most nekünk műszaki oldalon a legfontosabb feladatunk az, hogy megakadályozzuk ennek a terjedésnek, ennek a kaszkádszerű jelenségnek a kialakulását, meg pedig azzal, hogy felismerjük, hogyha nekünk egyes részegységeink, komponenseink meghibásodnak, akkor azoknak a helyreállítását kezdjük meg minél hamarabb, illetve próbáljuk meg megakadályozni ennek a hibának a tovaterjedését.
Magyarországon még nem volt nagy országos szintű leállás. Ön szerint mi ennek az oka, és ez továbbra is megelőzhető lesz a jövőben is?
Ugye Magyarország a földrajzi helyzetét tekintve viszonylag szerencsésen fekszik Európában. Az európai szinkronjáró villamosenergia rendszer nagyon sok távvezetékkel, nemzetközi összeköttetéseken keresztül segíti egymást. Tehát amennyiben valamelyik országban például egy erőmű meghibásodás miatt kikapcsol, és hirtelen villamosenergiára lenne szükség, ez távvezetékeken keresztül szomszédos országok régiós kisegítés formájában tudják nyújtani. Magyarország olyan szempontból jó helyzetben van, hogy gyakorlatilag mindegyik szomszédos ország irányában nagyon erős távvezetéki összeköttetésünk van, ami azt jelenti, hogy nagy mennyiségű villamosenergiát tudunk viszonylag gyorsan importálni, vagy éppen exportálni, hogyha erre van szükség.
A tanulmány szerint a szélsőséges időjárásból fakadó üzemzavarok egyre nagyobb kockázatot jelentenek. Mennyire kell attól tartanunk, hogy a klímaváltozás miatt a jövőben gyakoribbá és súlyosabbá válhatnak az áramszünetek?
A gyakoriság az várhatóan így lesz. Ami látszik ugye a tanulmányunk alapján is, hogy gyakorlatilag duplájára nőttek azok a fajta nagy rendszerüzemzavarok, amelyek valamilyen időjárási problémára vagy időjárási okra vezethetőek vissza, legyen itt szó erős szélről, legyen itt szó havazásról vagy másfajta csapadékról, de adott esetben nyári hőhullámokról, amelyek szintén terhelést jelentenek a távvezetékeink, illetve az egész rendszerünk számára is. Amennyiben a klíma, illetve az egyes lokális, regionális időjárási jelenségek úgy alakulnak a jövőben, hogy ezek az extremitások gyakrabban fordulnak elő, gyakrabban találkozunk például a viharos erejű széllel, ami képes egy távvezetéket leszakítani, gyakrabban találkozunk hosszú időn át aszályos időszakokkal, ez várhatóan növelni fogja a gyakoriságát ezeknek a rendszer szintű problémáknak. Az egy más kérdés, hogy a súlyosságát viszont nem feltétlenül.
Milyen fejlesztésekre lehet, vagy lenne szüksége a jelenlegi rendszernek? Hol lenne a legfontosabb a fejlesztés?
Itt alapvetően két oldalról is meg tudjuk közelíteni a kérdést. Van egy fizikai fejlesztési igény, illetve egy digitális fejlesztési igény. Fizikai alatt értem alapvetően ugye további távvezetékek építését, energiatárolók létesítését, de minden olyan komponens rendszerbe való bevezetését, amelyek ezt a rezilienciát, ezt a hibatűrő képességet növelni tudják. A másik oldala pedig pont a korábban már említett komplexitás miatt olyan digitális rendszereknek, tanuló algoritmusoknak, mesterséges intelligenciának, méréseknek, szenzoroknak az elhelyezése a hálózaton, amelyek több információt és lehetőleg minél inkább valós idejű információt tudnak számunkra adni. Ez alapvetően ugye egy üzemzavar bekövetkezésénél a döntésnek a gyorsaságát tudja lényegesen megjavítani.
Hartman Bálintot, a BME Villamos Energetika Tanszék tudományos főmunkatársát hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm eddigi figyelmüket, viszont hallásra!